Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket, testvéreim, és kérjük Urunk áldását. Urunk, köszönjük néked, hogy kérhetjük a te áldásodat, kérünk áldj meg minket önmagad igéivel, tőled jövő szóval, ami által elevenítsd a lelkünket, juttass bennünket élő hitre, igaz hitre, és abban erősítsél meg bennünket. Segíts minket, Urunk, hogy legyen fülünk a hallásra, és legyünk kész követői a te ígédnek, amire tanítasz minket ma is. Köszönjük néked, hogy ünnepet ülhetünk, mennybe menetelednek csodájára emlékezhetünk. Kérünk, csöndesítsd el a szívünket a mai nap sokféle teendője után. Köszönjük néked mindazt, amit elvégezhettünk. Kérünk, hogy bocsáss meg mindazért a bűnért, amivel ma is téged szomorítottunk meg. Tisztogass meg a szívünket, lelkünket, minden bűnünktől, vétkünktől, nyomorúságunktól, hogy tisztán jöhessünk eléd be. Köszönjük a te kegyelmednek drága ígéreteit, melyek szólnak hozzánk az ígéből. Köszönjük néked, hogy aki megvallja a bűneit, hű és igaz vagy, hogy megbocsátasz neki. Köszönjük néked, hogy Krisztusért árad ez a kegyelem felénk, és mi ebben élhetünk, és segíts, hogy tényleg ebben is éljünk. Így tégy alkalmassá ma is arra, hogy ünnepeljünk téged, hogy túllássunk-e világ kulisszáin, és lássuk azt, aki és ami mögötte van, és aki eljövendő. Kérünk téged, hogy szólj hozzánk, és áld meg együttlétünket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk Dániel könyvéből a hetedik rész, kilencedik versétől. Dániel könyvének hetedik részéből a kilencedik verstől a tizenötödik versig, és utána a Lukács evangéliumából még néhány sort. A 24. rész 50. versétől az 53. versig. Tehát Dániel könyve hetedik részében ezt olvassuk a kilencedik verstől. Nézém, míg királyi trónok tétetének, és az öreg korú leült. Ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú, széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz. Tűz folyam foly, és jő valaki az ő színe felől. Ezerszer ezren szolgáltak néki, és tízezerszer tízeren állának előtte, ítélők ültek le, és könyvek nyittatának meg. Nézém akkor a nagyzó beszédek hangja miatt, melyeket a szarv szóla. Nézém, amíg megöleték az az állat, és az ő teste elveszett, és tűzbe vetteték megégetésre. A többi állatoktól is elvétették az ő hatalmuk, de ideig óráig tartó élet adaték nékik. Látám éjszakai látásokban, és íme az ég felhőiben, mint valami embernek fia jöve, és ment az öreg korúhoz, és elejébe vivék őt, és adanéki hatalmat, dicsőséget és országot minden nép, nemzet és nyelv néki szolgált. Az ő hatalma örökké való hatalom, mely el nem múlik, és az ő országa meg nem rontatik. Megrendülék én, Dániel, az én lelkemben ezek miatt, és fejem látásai megháborítának engem. Lukács evangéliumából pedig a 24. részből az 50. és következő verseket olvassuk. Kivévé pedig őket Betániáig, és felemelvén az ő kezeit megáldá őket, és lőn, hogy míg áldá őket, tőlük elszakadván felviteték a mennybe. Ők pedig imádván őt visszatértek nagy örömmel Jeruzsálembe, és mindenkor a templomban voltak, dicsérvén és áldván az Istent. Amen. Kedves testvéreim, ma újra az Úr Jézus Krisztushoz kapcsolódó ünnepünk van, az ő mennybe menetelének emlékünnepe. Áldozó csütörtöknek szokták nevezni, de ez nem a mi elnevezésünk, mi mennybe menetel ünnepének szoktuk nevezni ezt. Nevezzük is annak. Először is hadd szóljak pár gondolatban a mennybe menetelnek a történetiségéről. Mert a Szentírás alapján meg kell állapítanunk azt, hogy a mennybe menetel ténylegesen megtörtént esemény. Éppen úgy, ahogy az Úr Jézus megszületett, meghalt és aztán feltámadt, ez is ugyanúgy történeti esemény. Ahogy Lukács evangélistától olvastuk, kivivé őket Betániáig, megáldá őket, és történt, hogy míg áldá őket, tőlük elszakadván vitették a mennybe. Eszerint egy bizonyos helyen, egy bizonyos időpontban látható, emberi módon érzékelhető, megtapasztalható módon végbe ment ez az esemény. Valahol Jeruzsálem mellett, az Olajfák hegyétől délkeletre eső Betánia felé tartó út mellett volt ennek az eseménynek a feltehető színtere. És Lukács úgy írja, hogy a tanítványok ennek az egésznek szemtanúi voltak. Azt mondja az apostolok cselekedeteiben, hogy a tanítványok elől, szemei elől, így mondja, szemei elől felhő takarta el Jézust. És amíg szemeiket az égre függesztették, elméne. Ha beleképzeljük magunkat a tanítványoknak a helyzetébe, akkor csak úgy tudjuk ezt elgondolni, hogy Jézus beszélt hozzájuk, és egyszer csak elkezdett emelkedni a szemük láttára, nem hallottak semmiféle száncsapkodást, meg motorzajt, Jézus csendben emelkedni kezdett a szemük elől, és egyszer csak felhőbe burkolózva eltűnt a szemük elől. De azt hiszem, hogy ennél többet erről a misztikus, titokzatos eseményről nem tudunk mondani, csak annyit, hogy ez így történt. Leírta Lukács az evangéliumában is, leírta az apostolok cselekedeteiben is, részletesen, amennyire tudta, és pont Lukács írta le, aki köztudomáson arra törekedett az evangéliuma megírásakor, hogy az Úr Jézusról történeti hitelességgel tájékoztasson, nem mesét mond, hanem valóságot mond nekünk. Van egy másik ilyen mennybe menetel is, az Máriának a mennybe menetel a római katolikus dogmatikába, 1950-ben találták ki. Na, az legenda, az mese. Jézusnak a mennybe menetel az nem mese, hanem történet. Felméne Jézus a mennyekbe. Meg kell hajolnunk, azt hiszem, hogy ma is a Szentlélek által ihletett bibliai szöveg igénye előtt, és el kell ezt fogadni. A mennybe menetelnek azonban egy második pontba szeretnék a magyarázatáról beszélni. Feltűnő, hogy az evangéliumi beszámolókban az esemény úgy kerül elő, mint amit Isten cselekedett, mint amit az Atya tett meg. Jézus pedig úgymond ezt passzívan elszenvedte. Olvassuk, hogy itt az abcselben, az első rész 9. versben, hogy az ő láttukra felemelteték, és felhő fogta el a szemük elől. Lukács 24:50-ben így olvastuk, míg áldá őket tőlük elszakadván felviteték a mennybe. Márk evangéliumában is olvassuk a 16. részben, minek utána szólott hozzájuk, felviteték a mennybe. Tehát itt Márk is és Lukács is passzívumot használ. Jézus felviteték, vagyis mint egy elszenvedte azt, hogy valaki őt felemelte a mennybe. És mi tudjuk azt, hogy ez nem más volt, mint az Atyaisten, aki felemelte Jézust az ő jobbjára. Így olvassuk már a proféciában és Dániel könyvében is, hogy valamit Isten cselekszik, így szól a profécia, hogy vivék az öregkorúhoz. Az embernek fiát vivék az öregkorúhoz. Nem magától ment, hanem vitték az öregkorúhoz, és hatalmat adott neki minden fölött. Ugyanígy olvassuk a másik mennybe menetelről szóló proféciában, a 110. Zsoltárban, ahol így szól az ige, hogy mondja az Úr az én Uramnak, mondja Dávid, mondja az Úr az én Uramnak, aki Jézus, ülj az én jobbomon, míg ellenségeidet lábad alá vetem zsámoljul. Tehát ott is Isten az, aki a fiát oda emeli maga mellé a tróra, hogy üljön az ő jobbján. Maga az Úr Jézus Krisztus is beszélt a későbbiekben arról, hogy ő fölemeltetik majd a földről. Ha én felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok, mondta egy alkalommal. Ezeknek alapján meg kell állapítanunk azt, hogy az Atya Isten volt az, aki őt hatalommal fölemelte és ültette őt a maga jobbjára. Átemelte a látható világból, ebből a mi látható világunkból a láthatatlan világba, a mennyek birodalmába, hogy így mondjam, a mennyek országába, és ott egy olyan pozícióba tette, ami a mindenség uralkodói helye, pozíciója. Ezt mondja Pál apostol is egyébként, hogy olvassuk tovább az ígét a Filippi levélben, a második részben, Isten felmagasztalta őt, és ajándékozott néki oly nevet, mely minden név fölött való. Tehát megint mindig ezt látjuk, hogy az Atya cselekszik. Akkor kérdezzük mi, hogy helyes, hogy az apostoli hitvallásban azt mondjuk, hogy felméne a mennyekbe? Miért nem azt mondjuk, felviteték a mennyekbe? Tehát mintha Jézus maga cselekedett volna. Valójában ez is igaz, hogy Jézus maga ment mennybe. Ő Isten is volt, és az isteni erejénél fogva, ő maga is, vagy az isteni képességénél, vagy mi voltánál fogva, ő maga is fölmehetett a mennybe, és ülhetett az Atya Istennek a jobbjára. Vannak ilyen igék is, amik ezt mondják, és nyugodtan mondhatjuk, hogy Jézus felment a mennybe, de azt is mondhatjuk, hogy Jézus az Atya Isten által felvitetett a mennybe. És most ezek a kifejezések, ezek nem állnak egymással ellentmondásban, hanem kiegészítik egymást. Jézus fel is ment a mennybe, és fel is viteték a mennybe, az Atya által. Minden esetre nem véletlen azért, hogy az apostolok így fejezték ki inkább magukat, hogy felvitetett a mennybe, vagyis az Atya által, ugyanis az Atya ezzel elismerte, hogy Jézus teljesen teljesítette a küldetését. Ezt Isten már aláhúzta akkor, amikor Jézust feltámasztotta a halálból. A feltámadás is annak a bizonyíték, hogy elfogadta az ő áldozatát. Rábólintott. Kiengesztelődtem a bűnösök iránt, akiket megváltottál. Elég a te áldozatod. Ezért feltámasztott őt, ha nem hagyta a halálban Jézust. De most, amikor felemelte és ültette a maga jobbjára, akkor mintegy még egyszer aláhúzta ugyanezt a tényt, hogy az Úr Jézus Krisztus valóban a megváltó, de nem csak a megváltó, hanem az Úr is, a mindenségnek az Ura. Mondhatnánk talán úgy is, ha talán nem lövünk túl a célon, ha azt mondjuk, hogy a feltámadásával azt igazolta, hogy megváltotta az embereket, a mennybe vitelével és a jobbjára ültetésével pedig azt igazolta, hogy ő a mindenségnek az Ura. És talán még azt is mondhatom, hogy azt is igazolta az Atya ezzel, hogy oda emelte Jézust maga mellé, az ő tökéletes és valóságos emberségébe, hogy szereti a fiút. Ugye Jézus többször beszélt erről, hogy az Atya szeret engem, én is szeretem őt. És abba, hogy odaülteti maga mellé, szinte azt érezzük, hogy végre már itt vagy. Kicsit ilyen antropomorf módon fejezem ki magamat, de az Atya szereti a fiút. És akit szeretünk, mi is úgy vagyunk, hogy szeretünk a közelébe lenni, és nem szeretjük, hogy messze van tőlünk. És most itt van mellettem. És a fiú is örvendezett, hogy ott ülhet az Atya mellett, és az Atya is örületett, hogy újra egyesült a fiával, sőt, nem csak a fiával, mint Istennel, mert úgy mindig is egy volt vele, hanem mint megdicsőült emberrel. Az új emberrel. Summa summarum, hogy mondhatjuk, testvéreim, hogy az Úr Jézust nem az ő egyháza emelte föl, hogy üljön az Istennek a jobbján. Nem emberek kiáltották ki őt, hogy ő a mindenség királya, hanem őt maga Isten emelte fel oda, az Atya emelte fel oda. Őt az Atya tette a mindenség urává. És a hívei, vagyis te, én, mi csak elismerjük, hogy Isten őt, az Atya Isten őt odaültette a maga jobbjára. És meghajolunk az Atya akarat előtt, és meghajolunk az Úr Jézus előtt, mint megváltó és mint Úr előtt. Elismerjük őt ebben a méltóságában, ebben a pozíciójában, amiben nem mi tettük, hanem az Atya. Mi viszont elismerjük ezt, ha elismerjük. Eleve nem ismerjük-e? Tehát mindjárt tudjuk ezt, hogy nem így születtünk meg, hogy eleve elismertük volna Jézusban a megváltónkat, meg az üdvözítőnket, és elismertük volna benne, hogy ő az életünk egyed uralkodója és centruma. És neki vetjük alá magunkat, és neki engedelmeskedünk, mondjon nekünk bármit. Na nem így születtünk. Ez már Istennek a munkája, hogy megértettük és elhittük, hogy Jézus az én üdvözítőm, az enyém is, és elhiszem, hogy Jézus az én életemnek az Ura, akinek a szeretetéért, irgalmasságáért, én imádattal, önmagammal, az engedelmességemmel tartozom. Ez az ő nagyszerű munkája bennünk. De megyek tovább egy kicsit. Láttuk, hogy az Úr Jézus mennybe menetele először is történeti tény. Másodszor látjuk, hogy külön aláhúzza az ige azt, hogy őt az Atya emelte fel maga mellé, és ültette a mindenség trónjára. De van ennek valami bizonyítéka, kérdezzük harmadszor. Mi a mennybe menetelnek a bizonyítéka? Mi az, ami garantálja, hogy ez tényleg megtörtént, hiszen nem látta senki a testi szemeivel? De mi garantálja, hogy mégis megtörtént, hogy tényleg odaültetett Jézus az Atya jobbrára? Hogy megérkezett oda? Van történeti bizonyíték, testvérek, ez pedig pünkösd. Pünkösd ünnepe. Mert hogy az Úr Jézus maga mondta előre, János evangélium a 15:26-ban olvassuk, mikor eljő majd a vigasztaló, akit én küldök nektek az atyától, az igazság lelke, azt tesz majd rólam bizonyságot. Eljő a vigasztaló, akit én küldök el néktek az atyától. Én küldöm el néktek az atyától. Jobb néktek, hogy én elmenjek, mondja, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a vigasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm azt hozzátok. És amikor mennybe menetele után 10 nappal megtörtént Pünkösdön a Szentléleknek a kitöltetése, akkor Péter apostol ezt mondja Jézusról, annak okáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, passzívum, csak zárójelben mondom, fölemelte, a megígért szent lelket megnyerte az atyától, és kitöltötte azt, mint most látjátok, és halljátok. Tehát Jézus fölemelte az atya, a szent lelket kitöltötte, és most pedig megkapta, és most pedig kitöltötte, és adta nekünk az ő szent lelkét. Azaz úgy vette Péter apostol, és vehetjük mi is, hogy pünkösd Jézus Krisztusunk mennybe menetelének, illetve az Atyaisten jobbjára való ültetésének a bizonyíték. Ő nem felejtette el az ígéretét, amit a népének tett, hanem betartotta azt. És elküldte az ő lelkét, hogy továbbra is általa legyen a népével, és képesítse őket az ő imádatára és a szolgálatára, és az ő vele való közösségi életre. Tehát van bizonyíték, hogy Jézus valóban odaült az Atyaisten? Van pünkösd történeti ünnepe, üdtörténeti ünnepe Jeruzsálemben. Mi biztosan tudhatjuk már pünkösdből is, meg hát egyébként is tudjuk, mert hiszünk az igének, meg hiszünk Jézusnak, hogy Jézus valóban ott van a mennyben, és ül az Atyaistennek a jobbján. Ezért nekünk se kell Jézus nélkül élnünk, mármint hogy mivel hogy volt pünkösd. Majd erről külön beszélünk még, mert az pünkösd ünnepéhez tartozik már, de már most utalok rá, hogy ő az önmaga távol léte idejére, amikor testileg nem tudott lenni az övéi között, mégis velük legyen az ő lelke által. Mégis ott van velük a hűző megváltottjaival, az ő híveivel minden napon a világ végezeteig, hogy megígérte. Nem kell félnünk, hogy mennyibe ment Jézus, tehát itt hagyott minket magunkra. Nem hagyott itt minket, mert elküldte nekünk a szent lelkét, hogy általa velünk legyen. És általa velünk van a szent lélek. A szent lélek pedig az ígében van velünk, ahogy olvassuk az ígét, és az ígéből szól hozzánk. És közel valóvá teszi a számunkra Jézust. Egészen közel hozza hozzánk, hogy úgy érezzük szinte, hogy Jézus társaságában élünk, akkor is, ha jól megy a sorunk, akkor is, ha betegek vagyunk, vagy bármi nyomorúságunk, vagy bármi örömünk is van. Mindig ott van velünk az Úr, ez a Szentléleknek a munkája. Tehát csodálatos dolog ez, hogy van egy bizonyítékunk saját magunkban is, hogy megtörtént a mennyben, a Szentlélek is tanúsítja ezt bennünk, de Jézust is, hogy így mondjam, jelen valóvá teszi a számunkra, közel valóvá teszi a Szentlélek, és tudjuk, hogy Jézussal élem az életemet. Végül a 4. pontban mennybe menetelnek néhány üzenetét szeretném még aláhúzni, hogy tudnélik, mit hirdet nekünk azért ez az ünnep. Jézus mennybe ment, történetileg ez igaz, megállja a helyét, láttuk, hogy az Atya volt az, aki ezt a csodát végbe vitte vele, bár magától is megtehette volna. Láttuk azt, hogy ennek a bizonyíték a pünkösd történeti eseménye, de ez az egész dolog miket üzen nekünk? Például hirdeti nekünk, testvérek, ez az egész eseménysor, hirdeti Jézusnak az istenségét. Tehát, hogy Jézus Krisztus Isten. Ő nem egy ember, hanem, és nem is egy olyan ember, aki, mint egy ilyen apoteózisunk esett keresztül, hogy az eretnek tévtanító gondolták, hogy Jézus úgy egy szokásos ember volt, de Isten mint egy megistenítette őt. Nem, az evangéliumok mondják, hogy Jézus mindig is Isten volt, már a megszületése előtt öröktől fogva való, ő mindig Isten volt. Isten is maradt, de ő tényleg Jézus isteni személy, a második isteni személy. És ezt a mennybe menetelénél jelzi a felhő. A felhő. Ugye azt mondja az ige, hogy felhőt akart el, most mindenki úgy szokta érteni, hogy jaj, bekúszott véletlenül egy ilyen pára, és akkor eltakarta Jézust. Ez nem ilyen pára volt. Ugye ez az ő dicsőség, amikor Isten megjelenik a Sínai hegyről, felhő borítja be. Amikor Izrael kivezeti Isten Egyiptomból, felhő oszlopban megy előttük. A felhő a Bibliába, az az Isten dicsőségének a megjelenési formája. Az az Istennek a ruhája, ha szabad így mondani. Annyit lehet belőle látni. Van, amikor másba jelenik meg, de itt, amikor Jézus megy, és egyszer csak felhőbe tűnik, akkor nem azt jelenti, hogy olyan magasra élt, hogy ott jöttek a bárányfelhők, azt Jézust egyszer csak eltakarták. Nem, hanem egyszer csak az ő istensége megnyilvánult. Az ő istensége megnyilvánult. Emlékeztek még arra, hogy Jézus a megdicsőlés hegyén is a felhőt akarta be. Felhő jött, az Istennek a dicsősége jött rájuk. Itt is ez a jelenség Jézusnak az istenségét húzza alá. Ő Istenként jött a földre, Istenként járta végig az útját, és Istenként ért vissza Isten jobbjára. Mivel Isten ezt hirdeti nekünk a mennybe menetele is, ezért például imádhatjuk őt. Imádnunk is kell, dicsőítenünk kell, hódolnunk kell az Úr Jézus előtt. Nem vétkeztek a tanítványai, amikor azt olvassuk a Lukács evangéliumában, hogy látták a távozó Jézust, ahogy megdicsőül előttük, és imádták őt. Imádták Jézust. Hódoltak nekit, mint Istennek, amit a zsidó ember nem adhat másnak, de mi se. Mert Isten azt várja tőlünk, hogy egyedül őt imádjuk, őt szolgáljuk, ő előtte hódoljuk. Jézus előtt megtehetjük, mert ő Isten. Amikor visszamennek Jeruzsálembe a tanítványok, olvassuk Lukács evangéliumában, hogy nem csak Jézus dicsőítették, hanem Istent is dicsőítették a templomban. Dicsérvén és áldván az Istent voltak együtt. Ez csodálatos dolog, testvérek, és a Filippi levélben megint visszatérek Jézushoz, mert ott Pál apostol azt mondja, hogy olyan nevet adott neki Isten, ami előtt minden térnek meg kell hajolnia. Vagyis azt jelenti, imádni kell őt. Tehát nekünk, testvérek, ez lehetőség, sőt kötelességünk, ha szabad így mondani, sőt kiváltságunk. A mennyei országba, mennyek országába bepillantunk a jelenések könyvében, mit látunk? Hogy ott is a mennyei seregek imádják Isten, de imádják a bárányt, imádják Jézust is. Nem mondják nekünk, hogy az a református az nem imádja Jézust. Nem mondják, hogy az egy bűn. A Jehova tanúi mondogatják nekünk, hogy ez egy bűn, hogy Jézust imádjuk, mert Jézus nem Isten. Hogy ne volna az? Senki nem vétkezik, amikor a felhőben dicsőségét megmutató Krisztust imádja és hódol neki. Imádságban megfogalmazza, hogy imádlak téged, Jézus. Hódolok neked. Elismerem, hogy te az vagy, akinek mondod magadat, és akinek mondott téged az Atya is. Hirdeti továbbá, testvérek, ez a mennybe menetel az, hogy Jézus a mindenség ura. Mondtam ezt, hogy Isten oda ültette az Atya Isten az ő jobbjára a mennybe. Ez azt jelenti, hogy ő a mindenség ura lett. Ő a mindenségnek az ura. Nem magától, hanem azért, mert azzá tétetett. Mert az Atyám nagyobb nálamnál, mondja Jézus, és ő tett engem azzá, aki vagyok. És ő tette, kivé tette? A világ mindenségnek az urává. Azt mondja Jézus, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Kitől? Attól, aki nagyobb nálam, az Atyától. Mit olvasunk már Dániel proféciánában? Hatalom adatot neki minden nép és minden nyelv fölött. Neki adatott a hatalom. A hatalom teljessége. Jézusunk, testvéreim, aki Isten, aki imádandó Isten, nem jelentéktelen figura, hanem ő az, akinek a világ minden eseménye, hogy így mondjam, összefut a kezébe. Túlbecsülhetetlen Jézusnak a fensége és a jelentősége nekünk. Tisztára elképzelhetetlen, hogy ez a Jézus kicsoda, testvérek. Amikor János apostol, aki ismerte Jézust, aki ott volt vele mindig, és akit Jézus nagyon közel engedett magához, és Jézus maga is szerette János apostolt, amikor meglátja a megdicsült Jézust, mint egy halott olyanná válik. Ugye leestem a lábához, mint egy halott, írja a jelenések könyve. Pedig ismerte Jézust a földi embersége idején. És most, amikor a dicsőségbe látja az Úr Jézust, nem bírja elviselni. Na most, testvérek, az Úr Jézusnak a fenségét, a nagyságát mi se tudjuk elképzelni, és valaki nem is akarja, hogy nagyon elképzeljük. A sátánnak, mint egy ilyen folyamatos erőfeszítése az, hogy előlünk az Úr Jézusnak a dicsőségét eltakarja. Soha nem akarja, hogy Jézust lássuk a nagyságába. A sátán azt akarja, hogy őt lássuk nagynak. A sátán azt akarja, hogy a démonokat lássuk nagynak, az angyalokat is még esetleg nagynak láthatjuk. de legnagyobbaknak önmagunkat láthatjuk, meg a világ nagyjait láthatjuk, vagy bárkit lássunk, csak Jézusnak a nagyságát ne lássuk. Az ne ragyogjon fel előttünk. Most sajnos ugye sokszor mi is hívő emberek szem elől tévesztjük az Úr Jézusnak a fenségét. Szem elől tévesztjük. Pál pedig nem kéne szem elől téveszteni, mert egy különösen nehéz időben élünk. Ugye azt mondja az ige, hogy mi az utolsó napokban, az utolsó időkben élünk. És ilyenkor ebben az időszakban, hogy írja az írás is, meg minek nem is kell szinte az írás írja, mert magunk körül látjuk, hogy hogy növekszik a sötétség. Németek azt mondják, Gottes Finsternis van. Az Isten felől való totál tudatlanság. És nem csak úgy tudatlanság, hanem a Bibliáról valamit meghallanak, rögtön rátámadnak az emberek. Úgyhogy egy abszolút sötétségbe élünk, amikor az emberek Istenre nem törődnek, ilyenkor az erkölcs is romlik, minden megy lefele, és nekünk ebbe a helyzetbe egyre nehezebb lehet hívő emberként, Krisztus követő emberként megszólalni, képviselni azt, amit Jézus mondott, Jézust magát képviselni, és az ő hozzá hívni az embereket. Egyszerűen sokszor nehéz, és egyre nehezebb hívőként élni. És nem lehetnek illúzióink, hogy ez csak egyre nehezebb lesz. Most vajon kell-e nekünk ilyen szomorú helyzetben járva kelve a világba, kell-e nekünk látni itt Jézusunk nagyságát? Tehát igazából semmi más nem kell látni, csak Jézusnak a nagyságát. A Jelenések könyvét ugye János apostol a Szentlélek ihletésére írja az Isten üldözött népének, Krisztus üldözött híveinek. És az egész Jelenések könyvét az járját, hogy ti szenvedő nép, lássátok meg Jézusnak a dicsőségét. Az egész Jelenések könyve Jézus dicsőségéről szól. Hogy a szenvedő keresztjén nép századokon, évszázadokon keresztül lássa meg Jézus dicsőségét belőle. Mert János is tudta, hogy a sötétségben, a lelki sötétségben Jézusra van a legnagyobb szükségünk, és arra, hogy lássuk, hogy ő az Úr a mindenség fölött. Minden a kezébe van. E világban nyomorúságotok lesz, mondja az Úr Jézus, de bízzatok, én legyőztem a világot. Legyőzte a világot, legyőzte a sátánt, legyőzte a halált, legyőzte a bűnt. Mindazt, ami minket fogva tart, Jézus legyőzte, és azt mondja, bízzatok bennem. Szem előtt kell tartanom és tartanunk, testvérek, az Úr Jézusnak a Bibliából elénk ragyogó fenséges dicsőségét, az ő tisztaságát, az ő szentségét, az ő hatalmát, mérhetetlen szeretetét. Szem előtt kell tartanunk azokat az igéket, amik erről szólnak nekünk, és ezekhez az igékhez foggal körömmel kell ragaszkodnunk. Gyermeki ittel kell ragaszkodnunk. Látnunk kell, és kell kérjük, ha nem látjuk Jézus dicsőségét, hogy láttasd velem a te dicsőségedet, Jézus, hogy Mózes kérte a nagy nehéz útja előtt. Ne vigy minket innen, csak ha te velünk jársz, és mit kérsz tőlem? Mutasd meg nékem a te dicsőségedet. És miután megmutatta Isten a dicsőségét, azután Mózes indult, és vezette a népet az ígéret földje felé. Lássuk, testvérek, az Úr Jézust, mint csodálatos, győztes urat, akivel mi is győzünk. Azt mondta az Úrunk, hogy ő nem engedi, hogy az ő egyházán a pokol kapui és diadalmat vegyenek. Még azok se vehetnek rajtatok erőt, mondja. Mert ti az enyém vagytok, és én győztem. Még egy-két dolgot hadd mondjak. Hirdeti ez nekünk ez az egész mennybe menetel azt a dolgot is, illetve hát eszünkbe jutatja újra meg újra, hogy Jézus onnan a mennyből fog visszajönni. Tehát a mi győztes Úrunk, nem marad örökre, úgy mondom, a mennybe, hanem egy napon föl kell az ő trónjáról, és visszajön, dicsőségében fog visszajönni. Azt mondja az angyalok, azt mondják a megdicsülés, illetve a mennybe menetel helyén ácsorgó tanítványoknak, akik ott le vannak döbbenve, azt mondja nekik, hogy ez a Jézus, akit felvitették tőletek a mennybe, akép jő el, amiképpen láttátok fölmenni. Jézus dicsőségbe ment fel, ugye a felhőbe, a maga dicsőségébe ment fel az ő helyére, és ugyanebbe a dicsőségbe fog eljönni, és láthatóan ment el, és láthatóan fog eljönni. És csodálatos dolog, testvérek, ez, hogy, hogy ahogy az Úr Jézus Krisztus elmenetelekor a tanítványok örültek, ugyanúgy fognak örülni az ő tanítványai akkor is, amikor visszajön. És ahogy mondja az íge, hogy imádták őt a tanítványai, amikor elment, ugyanúgy fogják imádni, amikor visszajön. Milyen csodálatos, ahogy olvassuk például az első Tesszalonika levélbe az Úr Jézusnak a dicsőségbe való megjelenését. Hát ahogy láttátok elmenni, úgy fog visszajönni, mondja az angyal. És mi nekünk ez az elmenetel, ez eszünkbe kell, hogy juttassa mindig, hogy igen, elment, de ez csak egy ideig van, majd egyszer visszajön, és magához vesz minket. Ha meghaltunk, föltámasz dicsőségbe, ha élünk, elváltozunk, és hozzáragadtatunk, ott leszünk vele, és imádni fogjuk őt, és még nagyobb örömmel fogjuk őt dicsőíteni és magasztalni. A mi országunk a mennyekben van, mondja az írás, ahonnét a mi megtartó Urunkat, Jézus Krisztust is várjuk. Tehát mi ilyen várakozó emberek vagyunk, várjuk ezt a... Jézusra vártak századokon keresztül, hogy eljöjjön először, és a kereszten megváltsa az övét. Most századok óta várunk, hogy megint eljöjjön, és újra megváltson bennünket, és magához vegyen, és új eget és új földet teremtsen. De várunk, az elsők nem csalódtak, a Simeonok nem csalódtak, az Annák nem csalódtak, és mi se fogunk csalódni. Csak legyünk hűségesek, és várjuk az ő dicsőségben való megjelenését. Azt mondja, a Németországnak volt, az NSZK-nak volt az elnöke, Gustav Heinemann, a 60-as években, ő mondta ezt, hogy a világ urai jönnek, mennek, a mi urunk eljön. A világ urai jönnek, mennek, a mi urunk eljön. Egy hívő ember volt, a mi urunk eljön. Hát így várakozunk. És most befejezésül annyit mondok még, hogy hadd indítsanak ezek a dolgok, amiket ma is úgy átvettünk röviden Dióhéjba, hogy hadd indítsanak minket ezek arra, hogy várjuk ezt a Jézust úgy, ahogy ő mondta. Ugye mit mondott? Azt mondta, hogy éljünk az ő igéje szerint, vagyis engedelmeskedjünk neki, igyekezzünk szent életet élni. Úgy várjuk őt helyesen, hogyha a szentségre törekszünk. Péter apostol hogy húzza ezt alá a leveleibe? Várjátok az Úr Jézust, de hogyan kell nektek várni őt? Akik tudjátok, hogy fog ő megjelenni. Hogyan, miféle szentségbe, miféle tisztaságba kell őt várnatok. Hát várjuk Jézust az ő igéjének való engedelmesség módján. És ezen kívül még egy dolgot mondott az Úr Jézus, hogy várjuk őt. Tudnélik, hogy hirdessük az ő nevét az embereknek, ugye. Missziót kell végeznünk. Ezt az utolsó istentiszteleteken mindig hangoztattam, és el is mondtam, és újra el kell mondani. Azt mondja Márk evangéliuma, rögtön a mennybe menetel után, azok pedig kimenvén prédikáltak mindenütt, az Úr pedig együtt munkálkodott velük, megerősítve az igét a jelek által, amik azt követték. Hát rögtön mentek és elkezdtek erről a Jézusról beszélni, mert nem tudták megállni, hogy ezt a Jézust, aki eljött, aki végigjárta az ő útját, aki meghalt értük, aki feltámadta alából, és utána fölvittetett a mennybe, hogy erről a Jézusról, aki uralkodik most már az egész mindenség fölött, hallgassanak. Mert ő nem olyan valaki, akiről ne kellene beszélni. Őről beszélni kell, tanúskodni kell róla, és hívni kell az embereket, hogy hódoljanak meg előtte, és fogadják előtt az Úruknak, ha lehetséges. És imádkozni kell az emberekért, hogy tudják ezt megtenni, ismerjék meg, imádják őt, a követésére szegődjenek oda. Imádkoznunk kell az emberekért. Nos, hát itt vagyunk, a mennybe menetel után, csak nem már 2000 évvel, ha jól számolom, és a mennyből való eljövetele előtt. A mennyben menetel után, de a mennyből való eljövetele előtt. És nekünk most itt látni kell a mi megváltó Urunkat, akit imádhatunk, akit dicsőíthetünk örömmel, akit várhatunk teljes bizonyossággal, szentségre törekvő élettel és róla bizonyságot tevő élettel. Segítsen bennünket az Úr, és nyugtassa a szívünket, János evangélium a 14. részében, hogy mondja a tanítványoknak, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked azt, hogy a Szentírásban gondoskodtál az események megörökítéséről, és köszönjük néked, hogy te nem csak a születésed csodáját írattad meg, nem csak halálodat, ott a Golgota keresztjén, ahol fizettél a bűnösökért, életed árán, nem csak feltámadásod eseményét rögzítetted írásba, hogy tudjuk, hogy erősebb vagy a halálnál, és az Atya elfogadta a te áldozatodat, hanem megírattad azt is, hogy te fölvitettél a mennybe. És köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy átmentél a látható világból a láthatatlan világba, de ez nem azt jelenti, hogy valahova messzire mentél tőlünk, hanem most is közel vagy hozzánk, különösképpen is szent lelked által, akit elküldtél onnan az Atyától. Köszönjük néked, hogy velünk vagy minden napon a világ végezetéig. És áldunk téged azért, mert egy napon vissza fogsz jönni. A világ végezetének napja a te visszatérésed napja lesz, és azon a napon meglátnak téged a te híveid, sőt ellenségeid is. Ők rettegnek majd és félnek majd, mi pedig örvendezhetünk és imádhatunk téged azon a napon még nagyobb örömmel és még nagyobb lelkesedéssel. És köszönjük néked, hogy akkor már senki nem veheti el tőlünk ezt az örömünket, mert ott lehetünk veled a te országodban, az új égen és az új földön. Láthatjuk a te dicsőségedet, érezhetjük a te szeretetedet. Átölelsz bennünket a te végtelen irgalmaddal és jóságoddal. Köszönjük néked mindazt, ami még előttünk áll, a veled való drága találkozást, a viszontlátást, és köszönjük néked, hogy most megnyugodhatunk ebben a sötét világban, ahogy mi magunk is harcolunk a saját nyomorúságainkkal, meg a körülöttünk élő világ nyomorúságai is bántanak bennünket és szorongatnak. Ó, Úrunk, segíts, hogy kitarthassunk melletted, és mindig lássuk a te dicsőségedet, mert te vagy az, aki átviszel minket minden nehézségen. Te vagy az, aki még ha kell a halál folyóján is átviszel. Köszönjük, hogy megtartasz minket, mert közel vagy a tieidhez, velük vagy egészen. Köszönjük néked, hogy eddig is ezt tapasztalhattuk, és szeretnénk, ha ezután is ezt tapasztalnánk. Segíts, hogy örvendezhessünk te benned most is, ezen az ünnepen is, tudjunk magasztalni téged és imádni téged. Segíts, hogy tudjunk téged, Uram, hirdetni és hívni az embereket a te követésedre. Segíts, hogy tele legyen a szívünk veled, ami dicsőséges Urunkkal. Köszönjük, hogy imádhatunk téged, köszönjük, hogy hódolhatunk neked. Köszönjük, hogy vallhatjuk, hogy nem áll fölötted senki. Te vagy a hatalom maga, te vagy a szeretet maga, te vagy a szentség maga. Köszönjük, hogy viszont látunk majd. Áldunk azért, hogy ma is ünnepelhettünk téged. Kérünk, hogy áld meg a szívünkbe mindazt, ami elhangzott. Nagy neved dicsőségéért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Amen.